címe, ugye, amint esetleg olvasták is, az Isten teremtő hatalma, a fenntartás, a megtérés, a megváltás, az ítélet és az újjáteremtés tükrében, amely hát arról szól, hogy végülis egy szóban összefoglalható, hogy az egész arról szól, hogy az Istennek miért fontos, hogy teremtő hatalma van. Végül is egyetlen gondolatot fogunk körbejárni, az, hogy milyen következményei vannak az Isten teremtő hatalmának. Ugye az evolúció nagyon sok kérdésre próbál választ adni, viszont egyetlen kérdésre nem tud igazából választ adni, és ez a kérdés, ami személy szerint engem is, még amikor gyermek voltam, úgy kínzott, nevezetesen az, hogy mi az élet? Ugye ez egy nagyon egyszerű kérdésnek tűnik, de maga az, hogy az élet honnan ered, hogyan írható le, hogy mi az élet. Hát arról már nem is beszélve, hogy az életet valaki tudós rekonstruálni tudná, vagy újra tudná alkotni, hát erről még szó sincs. Egyáltalán erre a kérdésre, hogy mi az élet, erre is nagyon nehezen találnak választ. Talán sokan ismerik Szent Györgyi Albertnek ezt a gondolatát, amikor ezt mondja, az élet tanulmányozása közben a magasabb régiókból egyre alacsonyabbakba szállunk, míg végül útközben az élet eltűnik, és ott állunk üres kézzel. A molekulák és az elektronok élettelenek. Tehát miközben a tudós vizsgálja azt, hogy hol van az életnek a forrása, miből indul ki az élet, egyszerre csak azt veszi észre, hogy kicsúszott az élet a kezéből, és igazából nem találta meg. És ugye ebből azért nagyon, nagyon sok kérdés következik, amire a tudomány ma nem tud választ adni, hogy mire való az élet. Mit lehet kezdeni igazából az élettel? Aki szeretné megőrizni az életet, az hogyan tudja megőrizni? És egyáltalán mi lesz velünk az életünk után? Hát ezekre a kérdésekre egyáltalán nem kapunk választ az evolúció ismeretében. Ellenben, ha a teremtésről gondolkodunk, akkor bizony a Biblia alapján nagyon, nagyon komoly válaszokat kaphatunk. Talán kezdjük azzal, hogy mit is jelent ez, hogy Isten teremtő. Most így kevesen vagyunk, tehát talán egy ilyen kis kérdést fel lehet tenni. Ki tudná megmondani, hogy mit foglal magában ez, hogy Isten teremtő? Mi a lényeg ennek? Így van, köszönöm, ezt a választ vártam, igen. Igen. Tehát a lényege az, hogy nem valamit tovább fejlesztett az Isten, hanem egyszerűen a semmiből valamit teremt, méghozzá a szavával. És ez ugye nagyon-nagyon komoly kérdésekre ad választ. Nevezetesen az első, hogy az Isten messze fölötte áll a lét és nem lét kérdéseinek. Tehát egyszerűen az Isten tudja irányítani az életet. Az Isten kezében biztos kézben van az életnek a folyamata, a mi életünk is. Tehát ha igaz a teremtés, akkor itt mi nem a véletlennek vagyunk kiszolgáltatva, ugye? Ez az egyik nagyon-nagyon fontos szempont. De a másik pedig az, hogy az evolúció során, amikor az ember fölteszi ezeket a kérdéseket, illetve hát az evolúcióval szembesülve, akkor nem kap választ. Igazából úgy érzi, hogy ő egyedül személy ezen az egész világon, és minden egyébként személytelen. Ugye maga az élet az evolúció szerint egy véletlennek sorozata, a törzsfejlődés véletlenül jön létre, és hát ugye így az ember nem tudja megkérdezni azokat a dolgokat, amik őt feszítik, és valahol úgy érzi, hogy egyedül ő az a teremtettségben, aki azt tudja mondani, hogy én vagyok. És senki más nincs, aki hasonló lenne hozzá. A Biblia pedig azt mondja, hogy az Isten az ő képére és hasonlatosságára teremtette az embert. Magyarul, hogy kívül belül hasonlítunk, lelki alkatunk szerint is, de felépítésünk szerint is hasonlítunk az Istenre. Az Istennek a fiai vagyunk, és ez ugye egy nagy remény az ember számára, hogy akkor a kérdéseimre választ kaphatok. Tehát nem személytelen az a, az a nagy élet, aki engem létrehozott. Tehát ezek a kérdések nyilván, hogy mindenkit foglalkoztatnak, és a mai alkalommal ezt mondtam, hogy ezt gondolnánk tovább, hogy mi következik abból, hogy az Isten teremtő. Hát az első, ami következik belőle, hogy ő fenn is tartja a világot, nem véletlenül van ez a világ, hanem ő gondoskodik a világnak a létezéséről. Én szeretnék felolvasni egy néhány verset Jób könyvéből, amikor Isten válaszol Jóbnak, amikor Isten kérdez Jóbtól, akkor a következőket kérdezi. A 38. fejezetnek a verseiből olvasok. Ki az, aki elhomályosítja az örök rendet tudatlan beszéddel? Nosza, öveszt fel, mint férfiú derekadat, én majd kérdezlek, te meg taníts engem. Parancsoltál-e a reggelnek, mióta megvagy? Kimutattad-e a hajnalnak helyét? Eljutottál-e a hónak tárházához, vagy a jégesőnek tárházát láttad-e? Kihasított nyílást a záporesőnek, és a mennydörgő villámnak utat? Hogy megitasson pusztát, sivatagot, és hogy sarjasszon zsenge pázsitot? Van-e atya az esőnek, és kiszülte a harmat cseppjeit? Miként rejtőznek el a vizek, mint egy kő alá, és mind zárul be a mély vizek színe? Felemelheted-e szavadat a felhőkig, hogy a vizeknek bősége beborítson téged? Kibocsáthatod-e a villámokat, hogy elmenjenek, vagy mondják-e néked, itt vagyunk? Kihelyezett bölcsességet a sötét felhőkbe, avagy a jelenségeknek kiadott értelmet? Kiszámlálta meg a bárányfelhőket bölcsességgel, és kiüríti ki az égnek tömlőit, mikor a por híg sárrá változik, és a göröngyök összetapadnak. Ugye, ezek nagyon egyszerű kérdések. Tehát nem, itt most nem a tudomány bonyolult kérdéseit tárta fel Isten. Nyilván az akkori ember ismereteinek megfelelően kérdezett, és ezekre a kérdésekre máig nincs válasz. Én direkt választottam ezt a példát, ami az időjárásról szól. Ugye, ezek a kérdések az esővel, a villámmal kapcsolatosak, és ugye napjainkban, ha nézzük a tévéhíradót, azzal szembesülünk, hogy az ember kiszolgáltatott az időjárásnak, és egyre több probléma merül fel az időjárással kapcsolatban, és az ember tehetetlen. Nem, a nagy tudásával nem tud igazából úrrá lenni az éghajlat szélsőséges váltakozásainak a következményén. Tehát csak egy apró dolog, amit az Isten feltesz, hogy lássa meg az ember, hogy igazából ezeken a dolgokon kell, hogy valaki uralkodjon, mert hát különben szétesik ez az egész rendszer. De a mai embertől nyilván már bonyolultabb dolgokat kérdezne. Ugye van egy könyv, Veneti Aner Pálnak a Molekuláris Biológia című könyve, ahol leírja azt, hogy a mai számítógépek nem tudják igazából áttekinteni a sakkjáték összes lehetséges lépését. Bármilyen modernek a számítógépek, de ennél sokkal bonyolultabbak a bonyolultabb egyetlen baktérium sejtnek a fölépítése. Tehát esély sincs rá arra, hogy valaha a számítógép segítségével az ember feltérképezze azt, hogy egyetlen baktérium sejt hogyan néz ki, nemhogy még utánozni tudná. Tehát az ember így belegondol abba, hogy igen, ez az élet, ez nagyon bonyolult, és elképzelhetetlen az, hogy ez magától működik, hanem hát ezt valakinek fent kell tartania. És ugye a mai előadáson egy picit a Biblia segítségével a díszletek mögé tekintenénk, és megnéznénk ezeket a titkokat, amiket az Isten hajlandó volt az ember számára feltárni, hogy tulajdonképpen ő hogyan tartja fenn a világot, hogyan tartja fenn a teremtést. Az apostolok cselekedete 17. fejezetében a következőt írja: ő ad mindeneknek életet, lehelletet és mindent, ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ez az apostolok cselekedete 17. fejezet 25. versétől kezdődik. Tehát azt mondja, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. És érdekes, ez Isaac Newtont is elgondolkodtatta ez az igevers, hiszen ő nagyon komoly profécia magyarázó volt, hogy hát hogy is lehet az, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. És igazából ő úgy fogalmazta meg, hogy hát valószínűleg Isten maga a tér. Isten maga a tér. És ezért tudja ezt az egész világot fenntartani, mindenhol jelen van. De aztán a 103. Zsoltárból is felolvasnék egy rövid részletet, aztán a 104-ből is, a következőképpen: az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, angyalai, ti hatalmas erejűek, és itt jön a lényeg, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Tehát itt azt mondja, hogy az uralkodása mindenre kihat, és az angyalokról a Biblia azt írja, hogy megszámlálhatatlanul sokan vannak, és mennyei lények nyüzsögnek itt, akik tényleg láthatatlanul az Isten akaratát végrehajtják. Aztán a 104. Zsoltárból: áldjad én lelkem az Urat! Uram, én Istenem, nagy vagy te, igen, ékességet és fenséget öltöztél te magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki a vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain, aki a szeleket teszi köteleivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Hát ugye itt most jelképesen írta le az, hogy tulajdonképpen minden az Isten kezében van. Tehát ő úgy tartja fenn ezt a világot, hogy minden neki szolgál, tényleg mindenható. Amikor azt írja, hogy a felhőket rendeli szekerévé, nyilván nem szó szerint kell érteni, de hogy az elemek, az élők és élettelenek, egyáltalán minden az Istennek szolgál, és ő az, aki jár a szeleknek szárnyain. És tényleg, hogyha így erről gondolkodunk, hogy jár a szeleknek szárnyain, talán eszünkbe jut Jézus, aki a vizeken járt. Most szeretnék egy kis részletet felidézni Márk evangélium a 4. fejezetéből, ahol hát azt olvashatjuk, hogy Jézus hogyan uralkodott az elemeken, hiszen Jézus egész küldetése arról szólt, hogy bemutassa az Istent és az Isten szeretetét, és ennek része volt, hogy bemutassa azt, hogy az Isten milyen korlátlan hatalommal bír az elemek fölött. Itt arról van szó, hogy viharba kerülnek a tanítványok, mindenki rettek, hogy el fog süllyedni a hajó, és mindenki odavész, és akkor oda mennek Jézushoz. Ő pedig a hajó hátulsó részén a fejaljon aludt. És fölkeltették őt, és mondták néki: Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk? És felkelvén megdorgálta a szelet, és mondta a tengernek: Hallgass, némulj el! És elállt a szél, és lett nagy csendesség. És mondta nékik: Miért vagytok ilyen félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek? És megfélem lettek nagy félelemmel, és ezt mondták egymásnak: Kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek néki. Ugye nagyon szép történet, és úgy elképzelhetjük, hogy hogyan reagáltak ezek az emberek a hajón, amikor azt látták, hogy egyszerűen szól, mint ahogy a Bibliában írva van, és meglett. A szélnek szólt, a tengernek szólt, és azok azonnal engedelmeskedtek. De érdekes Jézus viszonyulása is, hogy hogyan viszonyult Jézus ezekhez a tanítványokhoz. Nem dicsérte meg őket, ugye? Na, azt mondta nekik, hogy hogy van, hogy nincs hitetek? Hát nem tudjátok, hogy az Istennek végtelen hatalma van? És ugye tragikus, hogy ez a világ ez nem tudja. Szóval nem ismerjük és nem szembesülünk vele, hogy igen, az Istennek végtelen hatalma van. És ő ezt a hatalmat, ezt nyilván a mi fenntartásunkra szeretné fordítani, és a mi javunkra szeretné fordítani. Még egy fontos mozzanata van ennek a fenntartásnak. Ugye az ember sokszor úgy gondolkodik, hogy, és az emberek sokszor úgy gondolkodnak, hogy élünk, és mi soha nem halunk meg. Ez teljesen természetes. Valahogy létrejöttünk, de nekünk már nincs szükségünk az Istenre. Aztán János Evangélium a 5. fejezetében ezt olvashatjuk, hogy amiként az atyának élete van önmagában, úgy adta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. Ugye ez egy kicsit rejtélyes kijelentés, de tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy az Istennek nem kell, hogy valaki fenntartsa az életét. Ellenben mindenki másnak szüksége van, hogy fenntartsák az életét. Jób könyve 34. fejezetében ezt olvashatjuk, hogy ha csak önmagára volna gondja, akkor lelkét, lehellését visszavonná, és minden test visszaszállna a porba. Tehát igazából másodpercről másodpercről az Isten tartja bennünk az életet, és ahogy ő arról rendelkezik, hogy mi ne legyünk, abban a pillanatban mi nem is vagyunk. Hát ez érdekes dolog, hogy a fenntartás az ennyire szó szerint értendő a Biblia szerint. Timóteusi levélben is azt írja Istenről, hogy aki egyedül a halhatatlanság. Hát ezért is szükségünk van egyszerűen fenntartásra, mert egy percig, egy másodpercig nem élhetnénk a fenntartás nélkül. Hát ugye itt eddig arról beszéltünk, hogy az Isten fizikailag hogyan tartja fenn a világot, és mit is jelent az ő fenntartó hatalma, és azt láttuk, hogy az Istennek tényleg korlátlan, mindenható az ereje és a hatalma, de most hagyd mondjak egy kicsit meglepő dolgot, hogy az Isten nem mindenhol alkalmazza az ő korlátlan hatalmát, hanem van, ahol visszavonja a hatalmát, van, ahol neki is korlátai vannak, bár az ő akaratából van ez is. És ez az emberi szív területe, ahol az Isten csak akkor tud mindenható lenni, ha az ember beengedi oda, egyébként nem. Ugye így van a címben is, így olvastuk, hogy beszélünk majd az Isten teremtő hatalmáról a megtérés szempontjából. Ugye ez is érdekes kifejezés, ez a megtérés. Mit is jelent ez? Ugye az eredeti görög szó azt fejezi ki, hogy a gondolkodásmód megváltozik. A gondolkodásmód megváltozása, hát ez sokféleképpen lehet. Ugye van, aki úgy értelmezi, hogy megváltozik az ember szemléletmódja, vagy van, aki azt tartja megtérésnek, hogy hát elmegyek egy Isten tiszteletre, és megtudom, hogy Isten létezik, és innentől kezdve én megtértem. Tehát egy információ birtokába jutottam, és akkor megtértem. Sokan úgy gondolják, hogy a megtérés az tulajdonképpen egy tudatos önfejlesztés, egy tudatos önmegvalósítás, a bennünk levő jót tudatosan tovább kell fejleszteni. Na most mindezek téves elképzelések a megtérésről, hiszen az ember nagyon-nagyon mélyen van a bűnben. Az 51. Zsoltárban, megkérhetnék valakit, hogy egy villanyt kapcsoljunk? Nagyon szépen köszönöm. Az 51. Zsoltárban Dávid így szól, azt mondja, hogy mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt. Íme én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám. Íme te az igazságban gyönyörködsz, amely a veségben van, és bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Hát Dávid is azt mondja, hogy igen, az ember Az embernek nem elég egy szemléletmódváltozásnak, nem elég, hogy egy emberben szemléletmódváltozás végbe menjen, és nem elég egyszerűen továbbfejleszteni a benne lévő jót, hanem egy nagyon komoly átalakulásra van szüksége. Máshol a Bibliában azt olvashatjuk, hogy vagy megváltoztathatja a párduc az ő foltosságát. Tehát egyszerűen annyira, és így folytatja, hogy úgy, ha a párduc megváltoztathatja a foltosságát, úgy ti is cselekedhettek jót, akik megszoktátok a gonoszt. Tehát egyszerűen az ember mélyen benne van a bűnben, a Biblia szerint, szóval beleivódott a zsigereinkbe az önzés. Egyszerűen így gondolkodunk, így is fogalmazhatnék, hogy egocentrikus világképünk van. Úgy rendezzük be a világot, hogy minden körülöttünk forog, és tulajdonképpen az fontos, ami a mi érdekünk, és az jó, ami bennünket szolgál. Ugye ismerjük ezt a jelenséget, hogy ha velem történik valami, akkor azt nagyon, nagyon fontosnak tartom. Ha ugyanez mással történik, akkor az ember hajlamos azért kevesebb jelentőséget tulajdonítani ugyanennek az eseménynek. És nagyon egyszerűen folytatja Dávid ezt a Zsoltárt a következőképpen: tiszta szívet teremts bennem, ó Isten. Tehát miután így megfogalmazta, hogy milyen mélyen van a bűnben, ezt mondja, hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Isten. Ugye Dávid egy olyan komoly bűnt követel, aminek következtében hát ő is rádöbben arra, hogy mi van az ember szívében, tényleg milyen szörnyű önzésre vagyunk képesek, ő is hazudott, gyilkolt, és paráználkodott, és a tehetetlenségébe eljut oda, hogy nem, hát magamtól nem tudok megváltozni, és valami olyan mérvű változásra van szükség, hogy tényleg így kiállt fel, hogy tiszta szívet teremts bennem, Isten. És máshol Ezékiel könyve 37. fejezetében egy gyönyörű részt olvashatunk. Ugyan ez a gondolat, azt mondja Isten: és adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hús szívet, és az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek, és betöltsétek. Tehát itt ugye látjuk ezt, hogy az Isten adja az új szívet. Nem nekünk kell kimunkálnunk. Ugye ez egy új teremtés, amikor valakinek eleve már a gondolkodás módja megváltozik, még nem igaz emberű, csak egyáltalán már a világképe az nem egocentrikus, nem önmaga körül forog. És ugye azt mondja, hogy én cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok. Tehát ez jól megmutatja azt, hogy igazából az Isten nélkül az ember gondolkodásmódja nem tud megváltozni. Na most, amikor valaki arról beszél, hogy hát evolúció létezik, akkor elég nehéz összeegyeztetni ezzel, hogy az Isten teremtő hatalmával megtérít. Ezért kérdéses, és ez, hogy ez az evolúció egyáltalán létezik-e, mert aki elfogadja az evolúciót, az szükségképpen kizárja azt, hogy az Isten a teremtő hatalmával megváltoztatja a mi szívünket. Tehát ez a kettő, ez ennyire ellentétben áll egymással. Aztán a megváltás. Ugye a megváltás is egy olyan dolog, ami elképzelhetetlen az Isten teremtő hatalma nélkül. Eleve, ugye tudjuk, hát nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy a megváltás egy hatalmas terv. Tehát nem egyszerűen Jézus életére korlátozódik, hanem az egész emberiségnek az időtartalmára. Az Isten Efézusi levél első fejezetében olvashatjuk, hogy egy hatalmas tervet készített. És csak az első fejezet 9.-10. versét olvasom. Megismertetvén velünk az ő akaratának titkát, az ő jó kedve szerint, amelyet előre elrendelt magában, az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkezt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyben vannak, mind amelyek a földön vannak. Tehát azt mondja, hogy az Isten előre elkészített magának egy tervet, és amelynek a végén egybeszerkeszt, összekapcsol két világot, ezt a földi világot, meg a mennyei világot. Ugye ez egy hatalmas terv, amit az Isten elgondolt, és hát ehhez is az Isten teremtő hatalma kell, hogy átlássa az egész emberi történelmet, tudja, hogy mik fognak történni, és minden egyes ember életére vonatkozóan hát egy tervet készítsen. Ki ennek a tervnek a középponti figurája? Hát ugye Jézus Krisztus. Jézus az, akiről már az ószövetségi proféciák is írnak, és tulajdonképpen neki is Istennek kellett lennie, mert különben a megváltás munkáját nem tudta volna elvégezni. Ugye sokan úgy gondolják, hogy hát könnyű volt neki, mert isteni hatalma volt. Itt is láttuk, hogy parancsolt a szélnek, meg a tengernek. Tényleg isteni hatalommal tette ezeket a csodákat? Ugye nem az Isten hatalmával tette. A Filippi beliekhez írt levél a második fejezetét, hogyha olvassuk, ez egy ilyen alap ige szakasz, akkor azt olvashatjuk benne, hogy annak okáért az a lelkület legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Isten formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lett. És amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén a halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Tehát itt ugye azt olvashatjuk, hogy önmagát megüresítette. Megüresítette az isteni hatalomtól, letette az isteni hatalmat. És ugye mit jelent az isteni hatalom? Mi az, amit ő letett ekkor? Mitől Isten az Isten? Igen, tehát igen, a teremtő hatalmát is letette, aztán még mit tett le? Mi jellemző még az Istenre? Amit Newtonnál is mondtunk. Igen, hát az örökké való életet, tehát emberi életet élt. Igen, aztán Newtonnál mit mondtunk? Hogy minden van, mindenütt jelen valóságot. Igen, tehát ezeket mind letette, de mi az, amit nem tudott letenni? Igen, tehát az igazság szeretetét. Az igazság szeretetét nem tudta letenni, ugye? A személyiségét azt nem tudta letenni, tehát azt hozta, mert különben nem ő lett volna. Tehát hozta az emlékeit, az értelmi képességeit, és elsősorban az igazság szeretetét. Sok ember azt mondja, hogy hát a megváltás munkája az úgy ment végbe, hogy ide jött Jézus, és a maga hatalmával egyszerűen legyőzte a kísértéseket, Isten volt, és utána hozzáteszik, hogy hát könnyű neki. Könnyű, hát úgy könnyű, hogy ide jövök, és isteni hatalommal legyőzöm a kísértéseket. Csak hogy itt nem erről volt szó. Ugye, mert különben az összes kísértés az egy színjáték lett volna. Hát akkor nem valóságosan szenvedett volna a bűn vonzásától. De hát ő ember is volt, és bizony a bűn az nagyon is vonzotta, és amikor Sátán megkísérti, akkor ő valóságosan szenvedett, és neki valóságos küzdelmet kellett harcolnia önmagával. De mi volt az, amiben tényleg megmutatkozott az isteni hatalma? Hát az, hogy ő jobban szerette az igazságot. Ő tényleg, ahogy itt el is hangzott, isteni igazság szeretettel érkezett, és jobban szerette az igazságot, mint a saját érdekeit. Ugye nálunk ez a probléma, és mi itt vesztjük el az életünk csatáit, hogy a tulajdon érdekeink azok kellemesebbek, azok vonzóbbak, mint az igazság. És Jézus azért volt igazából isteni, mert ő egyetlen egyszer nem engedett a bűnnek. És ugye rettenetes harcokat kellett kiállnia, éjszakákig imádkozott, és magát tényleg meg kellett üresítenie, szolgai formát vett föl. Ugye nagyon érdekes ez az ige, és nagyon szép ez az ige, amikor azt mondja, hogy önmagát megüresítette, és amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát. Ugye ez a önmaga megalázása, ez azt jelenti, hogy nem tette meg, amit pedig megtehetett volna. Sem a bűnnek nem engedett, sem annak nem engedett, amikor ugye kiáltották neki, hogy szállj le a keresztről. Leszállhatott volna a keresztről, hiszen akkor ő nem követett volna el igazából bűnt, de igazából itt jön a másik dolog, ami megdöbbentő, hogy miért nem szállt le ő a keresztről. Mert ugye ő volt a teremtő, és ártatlan volt. És ugye azt tapasztalta, hogy az embereknek nem kell az, amit ő hoz. Nem kell az igazság, nem kell az ő szeretete. Az emberiség egységesen elutasította. És azt érezte, hogy az atya is elfordult tőle. És a világ összes bűne ráterhelődik. Ugye egy ilyen helyzetben hát egy természetes ember, vagy egy ösztönösen élő ember kihátrál ebből a helyzetből, elmenekül. És ő pedig vállalta azt, hogy ártatlanul bűnösnek állítják. Ugye a Biblia ezt is írja, hogy egyenesen bűnné lett érettünk. Miért tette meg? Miért nem szállt le a keresztről? Miért halt meg úgy, mintha elkárhozott volna, a kárhozat tapasztalatát átélve? Ugye ebben is isteni volt, nevezetesen abban, hogy látta, hogy mi lenne ezekkel a nyomorult bűnösökkel, akik engem mondjuk fölszegeznek a fára, meg akik engem kigúnyolnak, mi lenne velük, ha én most leszállnék a keresztről? Ugye több reményük nem lenne. És mi lenne azokkal, akik itt éltek a földön, meg akik még fognak élni a földön? Szóval ebben is isteni volt, és ehhez is a teremtőnek a felelősségére és a szeretetére volt szükség, hogy ő önmagánál jobban szeressen minket. Hogy ő önmagánál jobban szeressen minket, és az egész élete végül is arról szólt, hogy ő látta, hogy az ember áldozata a bűnnek. Egyszerűen hiába gonosz az ember, meg hiába visszataszító minden bűnével, de látta, hogy itt ezek az emberek, ha én magukra hagyom őket, akkor elpusztulnak, akkor nincs több reményük. Egy rövid példát is szeretnék mondani a Márk evangélium első fejezetéből. Ott is ugye egy nagyon látványos jelenetet olvashatunk, amikor Kapernaumban egy ördöngős eléveti magát, akkor, amikor éppen Jézus beszél a templomban. Áhítatos csöndben hallgatja a tömeg, és egyszerre csak megjelenik egy őrült, egy megszállott, és ott habzó szájjal fetreng a templom közepén. És ráadásul ezt kiáltja Jézusnak. Mi dolgunk van nekünk veled, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elveszíts minket? Tudom, hogy ki vagy te, az Istennek szentje. És megdorgálta őt Jézus, mondván, némulj meg, és menj ki belőle. És a tisztátalan lélek megszaggatta őt, és fennszóval kiáltva kiment belőle. És mindnyájan álmélkodtak annyira, hogy egymás között kérdezgették, mondván, mi ez, micsoda új tudomány ez, hogy hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek is, és engedelmeskednek néki. Ez az ember megtámadta Jézust. Hát ezek a szavak, hogy mi közön van veled, meg azért jöttél, hogy elveszíts minket. Ugye ez egy egyértelmű támadás volt, és hogyan reagálunk mi egy ilyen embernek egy ilyen támadására? Hát az emberben természetes viszolygás keletkezik, ugye a bűn visszataszít bennünket, és Jézus valahogy nem került az események hatása alá, hanem látta ebben a szerencsétlen emberben az, hogy igazából ő azért jön, hogy, hogy segítséget kérjen. Ugye a mi életünkben hányszor van olyan helyzet, amikor látszólag megtámadnak bennünket, meg látszólag kellemetlen helyzetbe kerülünk mások bűnei miatt, és akkor az emberben úgy felkél valami indulat, hogy na most akkor, most aztán jól megmondom, meg most valahogy védekezem, meg megvédem magam, és Jézus egy szót nem szólít a maga védelmére, hanem meggyógyítja ezt az embert, segít rajta önzetlenül. Szóval Jézus egész életében ezt a mentalitást lehetett látni, hogy ő megkülönböztette a bűnt a bűnöstől, és ő meggyógyította a bűnösöket, és látta, hogy az ember az egyszerűen csak áldozata a bűnnek. Szóval ehhez is egy isteni hatalomra volt szükség, hogy ilyen felelősséggel eljöjjön, és így végig szenvedje tulajdonképpen az életet. Hagyja, hogy megalázzák, hogy kellemetlen helyzetbe hozzák, hogy tulajdonképpen együtt kellett szenvedni a bűnnel és a bűnösökkel, és mégis felvállalta ezt. Szóval ehhez is az Isten szeretetére és az Isten hatalmára volt szükség. Ugye Jézus egy helyen azt mondja, hogy a jó pásztor életét adja a juhokért. És ez nem csak egy szép mondás volt Jézus ajkáról, hanem az egész élete erről szólt, hogy az életét adta másokért folyamatosan, és az élete végén pedig hát megkoronázta a keresztáldozattal ezt a lelkületet és ezt a gondolatot. Szóval amikor emberek nem fogadják el a teremtést, és inkább az evolúció mellett teszik le a voksukat, akkor sokszor ennek nem az oka, hogy meggyőződtek elviekben arról, hogy igen, az evolúció az egy bizonyítható és biztos elmélet, hanem az a félelem, hogy nehogy az Isten uralkodjon rajtunk, nehogy valaki uralkodjon rajtunk, de nem ismerik az Istennek az uralkodási módját, nem ismerik azt a szeretetet, ahogy az Isten uralkodik ezen a világon, hogy ő tényleg szolgálja a teremtményeit. Számára nem egy bűnös szenvedély a hatalom birtoklása, és nem mások leigázása a hatalom, hanem pontosan mások felemelése, akár még a saját élete árán is. És ha emberek ezt így megismerik, hogy ilyen a teremtő erre használja a hatalmát, akkor nyilván már megengedik azt a lehetőséget, hogy esetleg teremtés által jött létre a világ, és nem zárják ki gondolkodás nélkül. És amikor arról beszélünk, hogy az Istennek teremtő hatalma van, akkor az ítélet kérdése is szóba jön. Ez az, amitől különösen félnek emberek, meg különösen egy vörös posztó sok ember számára, hogy mi az, hogy az Isten ítélkezik felettünk. Hát szabad emberek vagyunk, és hogy lehet az, hogy az Isten arra használja föl a hatalmát, hogy a mi örök életünkről, vagy kárhozatunkról döntsen, ugye? Sok emberben ez nagyon-nagyon komoly ellenérzéseket vált ki, és komolyan viszonyognak tőle. Ennek természetesen oka az elmúlt néhány évszázad, meg évezred, amikor kifejezetten mások megfélemlítésére használták az ítélet gondolatát, és ez aztán megtette a jó hatását. Amikor az ítéletről gondolkodunk, nekem egyből egyetlen igevers jut eszembe, a 37. Zsoltár 28. verse, amely így hangzik, hogy szereti az Úr az ítéletet. Ugye ez egy félelmetes kijelentés, meg magyarázatra is szorul, hiszen ott emberek el fognak veszni. Hát hogy lehet, hogy az Isten szereti az ítéletet? Hogy lehet, hogy ugye a Biblia szerint ugye sokan el fognak kárhozni, és akkor hogy lehet, hogy az Isten szereti az ítéletet? Talán az első dolog, amiről itt érdemes beszélni, az, hogy itt nem elsősorban az emberek elítélésén lesz a hangsúly, hanem sokkal inkább azon, hogy az igazság napfényre derül. Az az igazság, amit annyian lábbal tiportak, és ami miatt nagyon sok ember úgy halt meg, hogy soha nem derült ki róluk, hogy igazából az igazságot szolgálták. Nagyon sok embertől elvették az igazát, és nagyon sok embert megnyomorítottak igazságtalanul. és amikor az Isten tényleg a maga hatalmával megmutatja az egész történelmet, és betekintést enged abba, hogy itt igazából a szívekben mi történt, akkor azt olvassuk Jelenések 15. fejezetében, hogy a gonoszok, tehát akik el fognak veszni, azok is elismerik az Istennek az igazságát. Azt mondja, hogy nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te útjaid, ó szentek királya. Ki ne félne téged, Uram, és ki ne dicsőítené a te nevedet, mert csak egyedül vagy szent. Mert eljönnek mind a népek, és meghajolnak előtted, mert a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek. Tehát azt mondja, hogy eljönnek mind a népek, és itt most azokra gondol, akik éltek valaha a földön kivétel nélkül, és mindenki meghajol az Isten igazsága előtt. Zsidókhoz írt levél 4. fejezetében pedig ezt olvashatjuk, hogy mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, de bűnt nem cselekedett. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Tehát azt mondja, hogy nem olyan főpapunk van. A főpap az ószövetségi ceremoniális rendszerben az ítéletet gyakorló Jézusnak az előképe volt. Tehát azt mondja, hogy nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, mivel hogy ő maga is mindenben megkísértetett. Tehát egy olyan lény fog ítélni, aki bizony végig élte ezt az életet, és abban, amit számon kér az emberektől, abban ő mind-mind megállt azokban a kísértésekben és próbákban. És ráadásul azért jött el, és azért szenvedett ártatlanul, hogy az embereket megmentse, hogy felkínálja nekik a megváltozás lehetőségét. Ugye ezek után azt fogják mondani a népek, amikor ezzel szembesülnek, hogy mit tehetett volna többet értünk Isten. Tehát elismerik, hogy nem az Istenen múlott az, hogy nekik el kellett veszniük. Másrészt az Ézsaiás könyve 11. fejezetében azt olvassuk, hogy és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik, igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett. Tehát ez egy nagyon érdekes kifejezés, ugye, hogy nem személyének látása szerint ítél. Hát ugye mi emberek azt szerint ítélünk, amit látunk éppen. De az Isten a szíveket tudja vizsgálni. És ezért nagyon fontos, és milyen nagyon jó dolog, ugye azt mondtam, hogy hát ez alapvetően nem egy ijesztő dolog, és az Isten szereti az ítéletet. Milyen jó dolog, hogy nem emberek kezébe esünk, hanem annak a kezébe, aki viszont ismeri a szívek indítékait. Aki viszont igazából belelát az életünkbe. És sokszor, hányszor van az nem, hogy emberek félreértik a cselekedeteinket. És nem tudjuk nekik megmagyarázni, hogy nem úgy gondoltuk, meg a szívünkben más van. Hányszor van, hogy senki nem érti azt, hogy mi mire gondoltunk. Mi magunk tudjuk, de hát árván vagyunk a magunk gondolatával. Milyen óriási dolog az, hogy egy könyörületes, egy szerető Isten foglalkozik mindenkinek az életével, azzal a szeretettel, amivel Jézus élt itt a Földön. Magyarul, hogy mindenkit menteni akar. Ha egy mód van rá, ha egy kis reménysugár mutatkozik egy embernél, akkor az Isten azt tényleg megmenti, és igyekszik mindent megtenni a felmentése érdekében. Tehát maga az ítélet az... Hát egy bibliaolvasó ember számára nem lehet félelmetes dolog, mint ahogy egyetlen cselekedete sem az Istennek. És ugye ezek után következik az, amihez ugyancsak az Isten teremtő hatalma szükséges, nevezetesen az újjáteremtés. Ez megint egy talán kevésbé ismert bibliai tanítás, Jelenések könyve végén, a 21. fejezetben olvashatjuk ezt. Ezután láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger többé nem volt. Hát csak idáig olvasom, utána egy gyönyörű szakasz jön, talán többen is ismerjük. Hát azt mondja, hogy új eget, új földet és új emberiséget is teremt. Nyilván, hogy talán erről majd később. Tehát ugye, sokan úgy gondolják, és hát tanítják is ezt, hogy nem lesz itt igazából nagy változás, szépen zökkenőmentesen ez a világ átalakul az isteni mintára, most is afelé haladunk, tulajdonképpen felnövünk lassanként Krisztus szentségéig, és amikor készen lesz az a világ, akkor Krisztus láthatatlanul megjelenik, itt lesz, és minden szépen megy tovább. Tulajdonképpen láthatatlanul így átúszunk az örök életbe. A Biblia pedig ezzel szemben hát egy hatalmas konfliktusról ír. Ilyeneket olvashatunk például a Habakuk könyvében, hogy a népek a tűznek építenek. Tehát, hogy az, amit itt az emberiség létrehoz, az sajnos bűnnel átitatott. És minden, ami az emberiség összes találmánya és eredménye, az azt mondja, ezekre azt tudja mondani az Isten, hogy értéktelen, ezek tűznek való dolgok. Ugye ezzel nagyon-nagyon nehéz szembesülni, hiszen hát mennyi jó dolog van, és tényleg sok jó dolog van, csak minden az Isten befejezte az ítéletet, akkor kivétel nélkül mindent újjá teremt. Ugye ez a világ, mi talán nem látjuk annyira, de az Isten, a Biblia úgy mutatja be, az Isten azt látja, hogy ez a világ velejéig romlott. Itt már nem lehet kicsit javítani, meg egy kicsit módosítani az irányon, és akkor minden jó lesz, hanem itt ki kell cserélni az egészet, az alapoktól ki kell cserélni ezt a világot. Viszont, és ugye nagyon sok ember ettől rémül meg, és azt mondja, hogy hát nem, hát ezt nem lehet megengedni, mert itt sem látják azt, hogy igazából mi az, amit az Isten ad cserébe ezért a világért. Ugye a láthatókhoz ragaszkodunk mi is, de nagyon érdekes, hogy mennyi minden megújul. Még talán ezek előtt a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből felolvasom, hogy tényleg azért keresztényeknek, vagy Isten hívő embereknek mi volt az alap felfogásuk, az életelvük. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből olvasom, a 13. verstől. Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és vándorok a földön. Mert akik így szólnak, nyilvánvalóan jelentik, hogy hazát keresnek. Tehát egy keresztény ember nem érzi magát ezen a világon jól, mert tudja, hogy van ennél egy sokkal tisztább, egy teljesen tökéletes világ. Amit az Isten újjáteremt, az először is az ember-Isten kapcsolat. Talán a legnagyobb ajándéka az örök életnek az, hogy a Teremtőnkkel olyan kapcsolatban lehetünk, most is lehetünk élő kapcsolatban, de a Teremtőnkkel mindennapi kapcsolatban lehetünk, és láthatjuk a Teremtőnket, ugyanúgy, mint ahogy a tanítványok Jézussal együtt éltek. A Biblia itt Jelenések könyvében a végén azt írja, hogy az Isten sátora az emberekkel lesz, tehát az Isten a trónját a földre helyezi, és ez nem, szóval ez nem kétséges, ez így lesz, hogy a világegyetem központja az emberiség lakhelye lesz, nem is véletlen egyébként. Hiszen az emberiség maradéka, akik tényleg üdvözülnek, azok lesznek a biztosítéka annak, hogy még egyszer ez a borzalom, amit bűnnek nevezünk, meg ne történjen. Mert mi, akik túléljük az emberi történelmet és egyáltalán a bűn katasztrófáját, mi leszünk az egyetlenek, akik valaha belekóstoltak a bűnbe, akik elbuktak a bűnbe, és mégis meg tudtak belőle menekedni. És tudják, mit jelent a bűnnek a romboló hatása, mert itt éltek ezen a világon. ők lesznek, vagy reméljük, mi leszünk azok, akik tanúbizonyságot tesznek örök korokon át, hogy mi is volt az a bűn. És tulajdonképpen elrettentő példával szolgálnak az összes lénynek. Aztán a másik, amit az Isten újjáteremt, az maga az emberi test. Ugye azt mondtam az előbb, hogy az emberiséget is újjáteremti. Akik üdvözülnek, azok nem fognak többet bűnt elkövetni. Semmi önző gondolatuk nem lesz. Ugye ez elképzelhetetlen számunkra, hát naponta azért mennyi kísértés ér bennünket, hát kísértő sem lesz. De ha lenne is, akkor az Isten újjáteremti az embert, és ez a bűnre való hajlam, ami bennünk van, ösztönösen a génjeinkben, ez eltűnik. Én ezt magamnak úgy tudom elképzelni, hogy ha ma egy épp eszű embert felszólítanak, hogy ugorjon ki a negyedik emeletről az ablakon, vagy a nyolcadikról, akkor hogyan reagál? Hát ugye eszébe sincs, és inkább fél, meg úgy távolodik az ablaktól, tehát véletlenül sem ugrik ki. Na, így lesz a bűnnel is, hogy egyszerűen ez a zsigereinkben lesz az az ellenállás, és nem, senki nem fog elkövetni semmilyen önzést. Ennek következtében nem lesz fájdalom, nem lesz halál, nem lesz csalódás, nem lesz szomorúság. Semmi nem romlik el azon a világon. Tulajdonképpen két nagy dolog lesz, az öröm és az állandóság azon a világon. És tényleg az Isten teremtő hatalmát az emberiségért meg tudja mutatni, mert most még nagyon korlátozottan tud nekünk segíteni. De milyen lesz az a világ, ahol az Isten teremtő hatalmát napról napra tapasztaljuk. Egy Kéz Zsoltár igét szeretnék befejezésül olvasni, hogy egyszerűen olyan öröm lesz azon a világon, amit mi fel nem tudunk fogni. Tehát mindenki teljesen egészséges lesz, és közben fejlődik, és semmi nem fogja megzavarni az embereknek a békességét és a nyugalmát. A 126. Zsoltárnak az első három versét szeretném felolvasni, utána pedig a 67. Zsoltárnak. Nagyon érdekes, hogy a Zsoltárok úgy tudják megjeleníteni ezeket az eseményeket. Itt az üdvözülők személyes tapasztalatát olvashatjuk. Tulajdonképpen így mondanám csúnyán, hogy egy riportot vagy egy hangulatjelentést hallhatunk üdvözülők szájából. Tehát így olvasom. Mikor visszahozta az Úr Sionnak fogjait, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vigadozással. Akkor így szóltak a pogányok, hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr. Hatalmasan cselekedett velünk az Úr, azért örvendezünk. Ugye, hát milyen lesz az, amikor feltámadnak emberek, amikor találkoznak régen meghalt szeretteikkel, amikor azt látják, hogy innentől kezdve vége a harcnak, amikor az Isten szeretetét folyamatosan kapják. Hát nem hisznek a szemüknek, szóval ezt írja le, hogy olyanok voltunk, mint az álmodók. Ez egyszerűen hihetetlen. Aztán a 67. Zsoltár, ez is egy gyönyörű Zsoltár, talán ajánlom otthoni elolvasásra. Az Isten könyörüljön rajtunk, és áldjon meg minket, világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtunk, hogy megismerjék-e földön a te utadat, minden nép közt a te szabadításodat. És akkor innen jön a tapasztalat, dicsérnek téged a népek, ó Isten, dicsérnek téged a népek mindnyájan, örvendenek és vigadnak a nemzetek, mert igazsággal ítéled a népeket, és a nemzeteket a földön te igazgatod. Dicsérnek téged a népek, ó Isten, dicsérnek téged a népek mindnyájan. A föld megadta az ő gyümölcsét. Megáld minket az Isten, a mi Istenünk. Megáld minket az Isten, és féli őt a földnek minden határa. Hát itt már az Isten uralkodik. Itt megtapasztalták az emberek, hogy igen, az Isten ítéletei, igazsága következtében jutottak ebbe az országba. Ugye a föld megadta a gyümölcsét, ez azt jelenti, hogy mindaz, akiről az Isten előre látta, hogy be fog érni az igazság a szívében, az eljutott oda, hogy tényleg az igazságot elfogadta, és ezért az Isten el tudta őket hívni az országába, és most már mindenki ott van, aki elfogadja az Isten szeretetét. És ugye ez a vége, hogy az Isten uralkodik, a nemzeteket a földön te igazgatod, és mindenki elismeri az Istennek a hatalmát. Azt mondja, hogy és féli ült a földnek minden határa. Ez a, nyilván nem félelemről szól, hanem egy mélységes tiszteletről, ami hiányzik végül is a mai emberből, aki szüntelenül vitatkozik az Istennel, és nem ismeri el, hogy az Istennek milyen hatalma van, pedig ha tudná, hogy az Isten arra akarja hatalmát használni, hogy bennünket boldoggá tegyen és megvédjen, akkor nem kardoskodnánk így az Isten teremtő hatalma ellen. Köszönöm szépen a figyelmet, és ezek után nyugodtan bárkinek van valami véleménye vagy kérdés, akkor ezt meg is beszélhetjük.